Kedves gyülekezet, Isten szent igéjét ma Mikás próféta könyvének az 5. részénél nyitjuk ki. Mikás próféta könyvének az 5. részéből az első 4 verset hallgassuk meg, illetve az első 7 verset hallgassuk meg felállva. De te, Efratának Betleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között, belőled származik nékem, aki uralkodó az Izraelen, akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Azért odaadja őket, míg a szülő szül, de az ő atyafiainak maradékai visszatérnek Izrael fiaihoz. És megáll, és legeltet az Úrnak erejével, az Úrnak az ő Istenének fenséges nevével, és bátorsággal lakoznak, mert imé felmagasztaltatik a földnek határáig. És ő a mi békességünk, ha az asszírus eljő a mi földünkre, és megtapodja palotáinkat, állatunk ellene 7 pásztort és 8 fejedelmi férfiút, és megrontják Asszíria földjét fegyverrel, Nimród földjét is az ő kapuikban, és megszabadít az asszírustól, ha a mi földünkre eljő, és a mi határunkba lép, és a Jákobnak maradéka olyan lészen a sok nép között, mint az Úrtól való harmat, mint a zápor a földnek, amely nem emberben reménykedik, és nem bízik embernek fiaiban. Eddig olvassuk a szent ígét. Tessék helyet foglalni. Kedves gyülekezet, ezek az örök profétai szavak nehezen kibontható igazságokat tartalmaznak, és persze az én dolgom ilyenkor mindig az, hogy valamit ebből átadhatóvá tegyek abban a rövid időben, amíg mi itt az ige körül vagyunk. Nem baj, ha nem tudunk mindent ebből a szövegből most hasznosítani, az nem vész el azért. Sőt, tovább megyek, nagy vita van a Biblia fordítók között abban, hogy ha egy szöveg eredetileg is homályos, akkor szabad-e azt megmagyarázni, és megmagyarázva lefordítani. Egyesek szerint igen, mások szerint viszont nem kell az eredeti szerzőt felülbírálni, hanem homályosan kell lefordítani a szöveget, mert Isten a mi fantáziánkra akar esetleg bizonyos dolgokat bízni. Egyszer talán említettem itt, hogy van egy ilyen mesterség a zsidóságban máig, ők a szóférek, a Biblia másolók. Ugye hajdan minden királynak is le kellett 2 példányban írni a Bibliát, abból az egyik a kincstárba került, a másolat, és az eredetit pedig oda kellett tennie a trónja mellé, és ha ítéletet hozott, akkor tudnia kellett, hogy honnan származik az az igazság, amelyikre ő most hivatkozva meg fogja hozni az ítéletet. Na most a szóférek, ha találtak a szövegben hibát, azt se javították ki, hanem oda raktak egy kis csillagot, vagy egy köröcskét, és legfeljebb lábjegyzetben tudatták az olvasóval, hogy igen, észrevették a, nem mondom, hogy nyomdahibát, mert ez kézzel készült, a hibát a szövegben, de úgy hagyták érintetlenül az előzőek iránti tiszteletből, hát, ha a hibán keresztül is szól az Úr. És így van. Vannak ilyen részek, most nem akarom terhelni a elménket, hogy mondok ilyen példákat, de majd, ha valaki rákérdez külön, akkor említek. Hát ez a szakasz is, ami először is itt a Károli Bibliában, ugye azt mondtam, hogy az első verstől, de ez a Károliban a második vers, mert máshogy számozódik. A Károli Biblia első verse az még a 4. résznek a végéhez tartozik. Mégis van itt 3 dolog, amit ki tudunk emelni ez alatt a rövid idő alatt, amíg együtt vagyunk, amiről érdemes elmélkednünk, és mondom, nem baj, ha most betűről betűre, szóról szóra nem bogarásszuk ki, hogy ki is az, akit odaadnak, mit jelent ez, hogy amíg szül, addig odaadják pontosan, és váltogatja is itt a szövegíró az egyes szám harmadik szemét, és a többes szám első szemét, vagy harmadik szemét, és ezért nagyon nehezen tudjuk a szöveget jól követni. De az első dolog az mindenképpen egy fontos ügy, ez pedig Efratának kicsiny Betleheme, és az az üzenet, ami számunkra, hogy Isten egy kicsi helyet választott ki arra, hogy az igét, a testet öltött igét, a messiást elküldje. Ugye ez Mikiás szövege, nem evangéliumi szöveg, és amikor hívő zsidó testvéreink forgatják ezt a Bibliának ezeket a labjait, akkor lehet, hogy nem feltétlenül Jézusra gondolnak, de a Mesiásra igen, és érvényes ezért, akár innen, akár onnan nézzük a dolgot, az, hogy Isten a legjelentősebb kijelentését, emberi testben megjelenő kijelentését a fejedelmi városok legkisebbikébe küldi el. Ebben beszélgettünk egy kicsit olyanokról, akik miközben ebben az országban némelyeknek tilos a város turisták által is kedvelt részein megjelenni, ott tartózkodni, felfelé költöznek, és pedig megbotránkoztató körülmények közé. Hát Isten lefelé költözött, amikor bennünket meg akart szólítani. Ez fejtörést is okozott a kortársaknak már. És azóta is én megkockáztatom, hogy még a hívő közösségeket is kicsit zavarja. Mert sokszor a közösségeken is látszódik, hogy be akarjuk mutatni a világnak, hogy vagyunk mi valakik. Volt itt egyszer egy autókereskedő, azt hiszem azóta már elköltözött valahol ott Budafokon, volt egy telepe, sok szép régi amerikai autó volt, és egy elképesztő nagy amerikai hajó volt, ez X nagypapájé volt, aki ezzel az autóval csak a templomba járt. Nagyon kevés volt az autóban, vagy 20 évig használta a nagypapa, de csak a templomba járt vele, és hát nem tudom mekkora parkolóhely kellett, ha jól emlékszem, fel lehetett emelni a kocsi szekrényt is, egészen furcsa dolgok voltak beletitkolva, de ő azon a településen, ahol élt, ezzel csak a templomba járt, hogy hadd lássa mindenki, egyrészt, hogy ő mennyire megtiszteli az urat, nyilván ezt mondta először, de azért másodszor az is eszébe jutott, hogy hadd lássa mindenki, hogy ő mennyire meg van áltva, hogy ő milyen gazdag ember, ez illik az Isten országához, nem ez illik hozzá. Nem mesterkélten szegény az Úr, de épp most látogató rókán kapcsán idézte fel valaki, hogy a rókáknak, ha nincs is tyúkjuk, de barlangjuk azért van, ahová a fejüket lehajthatják, miközben a vándor rabbinak, Jézusnak nem volt fejét hová lehajtania. Miért kell ilyen mélyre leszállni? Miért kell felemelni ezt a kicsi Betlehemet? Nem egy kis koszfészekezet, nem erről van szó. Fontos hely. Ott született Dávid is. Nagyon emlékezetes történelmi helye Izraelnek, de kicsi, tagadhatatlanul nagyon kicsi, és úgy vagyunk, vagy voltak akkor is vele, mint Jézus testvérei, akik ugratták, noszogatták, egy alkalommal följegyzik az evangéliumok, menjen már fel Jeruzsálembe, mert aki meg akarja ismertetni magát, az nem itt kóborol a vidéken, hanem menj fel Jeruzsálembe. És Jézus talányos szavakkal válaszol, azt mondja, hogy az én időm még nem jött el, én még nem megyek fel, és ezért jobb neki ott Galileában, nagyon zavaros kis településeken, és akár az útfélen, múltkor említettem, hogy Lukács evangéliuma így épül fel, hogy már a 9. fejezet második felétől kezdve úton vagyunk Jézussal, tehát nincs is neki állandó bejelentett lakcíme se, ahogy ezt ma mondani szoktuk, a postája sem kerülhet egy megfelelő ládába, még ennyi helye sincs, úton van, és éppen ott alszik, ahol leszáll az este, vagy ahol befogadja valaki, de ez is kérdés, hogy befogadja őt valaki, és talán itt érkezünk el ahhoz a ponthoz, hogy ki az, aki befogadja Jézust, hogy van-e közöttünk, akár ma is valaki olyan, aki azt mondja, hogy van hely a szívemben. Jézus, ahogy ezt az énekben énekeltük, nem is olyan rég. Van hely a szívemben, Jézus. Ugye ez a kicsi hely, a jelentéktelen hely, vagy még azon belül is a méltatlan hely, az istálló, az nekünk ezt az üzenetet hordozza, hogy nincs olyan hely a földön, nincs olyan szív a földön, nincs olyan élet ezen a földön, amely méltatlan és alkalmatlan lenne Isten felől nézve arra, hogy ott adjon helyet, áldást és fényt az ő kibontakozó, kibomló szeretete, ahol a csoda ne történhetne meg, és ezért ami első üzenetünk ezzel a De te Efrata Betlehemben, Betlehem bárkicsiny, vagy De te bár. És oda szavak ezek, amelyek tükrözik a kételjeinket, a problémáinkat, hogy vajon méltó-e a hely. És lehet, hogy ugyanígy gondolunk a magunk életére is, Uram, nem méltó ez a hely, mistáló ez a hely, kicsi ez a hely, jelentéktelen. De talán azoknak van bejárásuk hozzád, vagy azokhoz mész be, azokkal ülsz le egy asztalhoz, akik fényes autókkal érkeznek a csodálatosan kiaranyozott templomokba. De nem így van. De te Efratának, Betleheme, bár kicsiny vagy, belőled származik nékem, aki uralkodó. A második dolog, amit ragadjunk meg ebben a kis szakaszunkban, az maga a fejedelem. Hogy miket mond róla itt az ige, és megint azt kell tapasztalnunk, hogy ez a mi elképzelésünkkel szemben más tartalmat őriz, amit itt Mikeás följegyzett. Ugye ez a mutasd meg, mit van, és megmondom ki, vagy emberi szemlélettel szembe menő dolog. Nem tudunk semmit a fejedelem felhalmozott kincseiről, anyagi hátteréről, de tudunk valamit a szolgálatáról. A fejedelemről azt tudjuk például, hogy legeltet. Legeltet az Úrnak erejével. A gondoskodó szeretetéről tudunk. Én vagyok a jó pásztor, mondja Jézus. A gondoskodás, a védelem, a bizalom, a közösség a jó pásztor életét adja a juhokért. Még ha halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Aztán itt van ennek a sornak az elején, ez a megjegyzés vele kapcsolatban, hogy megáll. És nem egyszerűen csak úgy, hogy bevárja a gyengén haladókat, bár azt is jelenti. Ez néha nézem, különösen kora reggel a kisgyerekekkel óvodába menő szülőket. Nem tudom, láttunk-e már ilyet, hogy alig éri szegénynek a lába a földet, mert sietni kell, mert aztán apa vagy anya megy dolgozni, és nyargal az a pici gyerek, lába alig éri a földet, néha sír, mert álmos még, fáradt még, és menni kell, menni kell, menni kell, nincs időnk megállni. Megállni. Megállni pedig annyi, de annyi üzenet van ebben, és még végső sorsunkkal kapcsolatban, és nincs temetés, amin el ne hangoznának Jobbnak a szavai, tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. Megáll. És oda a hit, ami arra irányul, hogy az én megváltómnak akkor is van ideje, gondolata, amikor én szétomlottam, alkotó elemeimre porrá vált az, ami porból vétetett, de ő megáll felette, és nem azért, hogy sajnálkozzék, vagy ítélkezzék pláne, hanem megáll, mert van érték, és van mit tennie, ott megáll, és nem megy tovább anélkül, hogy valamit ne tenne, amire nekem nagy szükségem van, hogy megelevenítsen, hogy életet adjon. És így áll meg, ilyen történeteink is bőséggel vannak az evangéliumokban, a betegnek az ágyánál, aki már 38 éve nem tud mozdulni. Ő ott megáll, miközben rohan az élet. Az emberek egymás letaposva igyekeznek a gyógyító vízbe belépni, és Jézus megáll. Sőt, megáll még útközben a kereszt felé is, néhány szót váltani gyászoló asszonyokkal, és közben annyiszor, de annyiszor megáll mellettünk, és bevár bennünket. Van ideje ránk. Jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok és megterheltettetek. Mert én nem tagadom meg a hívást, én nem bújok el, ha csöngettek. Én felveszem a telefont, ha látom, hogy hívtok. Mennyi olyan dolog, ami kísértés nekünk, vegyem fel, tagadjam le magam, te tested elől ne rejtsd el magad, mondja a profétai szöveg, ez szó szerint azt jelenti, hogy ne tagad le magad. Nem tagadja le magát, megáll és bevár, és rendelkezésedre áll, és fölkínálja, hogy tedd rá a terhedet komolyan, és életed minden pillanatában, amikor egy kicsit erősebbnek érzed magad, akkor se felejtsd el, hogy te gyenge vagy nélküle. Ugye zavarít bennünket az a gondolat, hogy nem tudunk megbirkózni bizonyos feladatokkal, és ez sérti a büszkeségünket. De olyan egyszerűen belátható az, hogy annyi minden van, amit mi nem tudunk mások nélkül megoldani. Hadd kezdjem az elején. Nem tudunk megszületni magunktól. Ehhez mások kellenek, hogy megfogadjunk és megszülessünk, és még egy jó darabig anyánk kell ahhoz, hogy szoktasson, dédelgessen, tisztába tegyen bennünket, megtanítson szavakra, nem magunktól. A képesség ott van bennünk, de nem magunktól válunk alkalmassá arra, hogy az élet ügyeivel megbirkózunk. És azután a bölcsember tudja, hogy közösségi lény, szociális lény, és ez azt jelenti, hogy nem csak ő ad mindig másoknak, és tetszeleg abban, hogy ő isteni módon képes mások terheit is hordozni, hanem ő is rászorul másokra. Ezért van a fodrász, ezért van a sebész, aki helyre teszi Zsuzsa mamának a vállát, mert nem tudja egyedül helyre tenni saját erejéből. Hajdan mulattunk mindig, amikor kiderült, hogy szovjet orvosok, feltalálók volt, aki magát megoperálta, állítólag vakbéllel, mindig hősöket láttattak bennük, de a földi halandó nem tud megoldani bizonyos dolgokat, és Isten szent akarata ez, hogy ne tudjunk megoldani dolgokat. És akkor eljutok a legnehezebb dologhoz, hogy nem tudom magam újonnan szülni se élő reménységre. Az Úr szül engem újonnan. Velem történik meg, de az Úr cselekszi meg ezt. Rá vagyok utalva az ő kegyelmére. Én ezt csak elfogadom, és tudom, mindig tudom, hogy a feladatokat nem elég felismerni, ha nem tudom megoldani, akkor a megoldás érdekében néha rá kell bíznom másokra, akik jobban értenek hozzá. Üdvösségem dolgát az Úr jobban tudja. És nincs olyan, hogy én már tudom, nekem már ez megy. Mindig bűnrehajló, esendő lélek maradok, de Isten kegyelméből meg fogok állni, ha belekapaszkodom az Úrnak a kegyelmébe szüntelenül. Szóval ő megáll, és aztán legeltet az Úrnak, az ő Istenének fenséges nevével. De nem csak ezt mondja, hanem ő a mi békességünk. Átugrottam néhány szót. Ő a mi békességünk. Miben van a mi békességünk? Abban, hogy nem mernek belénk kötni. A jó gondolkodású, ökölvívó edzők szokták mondani, hogy nehogy véletlenül, amit itt megtanultok, azt kint a civil életben gyakoroljátok, inkább fussatok el. És nem az a nagyfiú, aki tönkre teszi, szétveri a mulató helyet, hanem aki anélkül jön ki, hogy bárkit bántana. Nem az erőben, az emberi erőben van a békesség. És a mi békességünk sem a természet feletti erőben van, hanem abban az Úr természet feletti erejében, hanem abban az alázatában, amivel megtanít minket akár a másik arcunkat is odafordítani, vagy második mérföldre elmenni, megtanít bennünket az erős szeretetre. Ha a szívünkben békesség van, akkor ez a békesség uralkodik az élet nagy-nagy viharaiban is. Pál apostol sokszor volt súlyos emberi körülmények között, hajótörésben, rablók között, vagy bántalmazások sora érte őt, és mégsem rendült meg az ő békessége az Úrban, mert a legnagyobb dologban, az ő háborgó lelkének a bűnnel szembeni harcban megszületett az Úr által a békessége, az a shalom, ami mindenre kiterjed, és amely akkor is van, ha éppen az asszírusok jönnek, és megpróbálják megtapodni a földet, ahogy itt ezt olvassuk. De beszél úgy a 6. vagy 5. versben is, hogy ő az, aki megszabadít. Tehát az az erő, amit nem is feltételezünk a szerítség mögött. Az a határozott fellépés és kiállás, szembefordulás a gonoszokkal is, hogy megmentsük pásztorként a nyájnak az eltévedt juhait, amire Dávid hivatkozik a Góliáttal való küzdelme előtt, hogy ő elvette a medvétől és a farkastól is a bárányokat, hát hogy ne állhatna ki valakivel, aki veszedelmet jelent az ő népe számára. Szóval ő szabadító is, és ebben erő van. Nem egyszerűen csak lelki szabadulást hoz el titokzatosan, hanem ő hozzá kiáltunk akkor, amikor emberi jogainkat veszik el, vagy korlátozzák, vagy kerülünk szolgasorba. Hányszor van ez így a történelem során? És meggyőző üzenet, ami számunkra Izrael népének a beteljesült várakozása, amikor Egyiptomból az Úr megszabadította felemelt kézzel, kinyújtott karral. Szóval ő a szabadító is. És akkor most, ha láttuk a helyet, ahová megérkezik a fejedelem, és láttuk, hogy milyen a mi fejedelmünk, hadd nézzük meg, hogy milyen az ő népe. És most Gondoljunk arra, hogy mi vagyunk, ez a Jákob maradéka, mi is, persze, hogy elsősorban Izrael népe, de Isten kegyelméből, mindent felülmúló kegyelméből minket is befogad, beoltott ágakként ebbe a szelid olajfába. Tehát itt most nem rugaszkodunk el a valóságtól, amikor magunkat is oda kapcsoljuk Jákob maradékához. Milyen Jákob maradéka a sok nép között, ahová ugye szétszóratott. Azt mondja itt az ige, hogy olyan, mint a harmat, mint a zápor a fűnek. A harmat, amely alig észrevehető, csak az ember nyaranta mezitláb megy ki, akkor érzi, hogy milyen is az. Izraelben kétszer esik, vagy egyszer esik eső, akkor mondjuk kicsit hosszabb ideig, de harmat mindig van. Harmat mindig van, és ez az, amire az Úr a honfoglalás előtt hivatkozik, és azt mondja, hogy Mózesen keresztül, hogy a hely, ahová mész, az nem olyan, mint Egyiptom, ahol fáradtságosan ilyen biciklizve kellett a Nílusból és egyéb folyókból a vizet föltornázni azért, hogy a földet locsolni lehessen. Ez nem olyan hely. Itt mindig ad harmatot az Úr, hogyha hozzá hűségesek lesznek. Nem látványos dolog, de nagyon hatásos és nagyon áldásos. És azt mondja itt az ige, hogy Jákob szétszórt maradéka olyan lesz, mint a harmat a fűnek. Mondjuk itt zápor van, ezek a gyors, rövid locsolások, amelyeknél a telhetetlen ember azt mondja, hogy csak ennyi. A vívő lélek pedig hálát ad érte, hogy ennyi is az Úrtól. Szóval onnan indultunk ugye, hogy kicsi jelentéktelen hely, Efratának Betleheme, kicsi jelentéktelen vagyok én, szétszóratásban vagyok én, de mint a harmat. Ezt kell felismernem, hogy nem méltatlanul semmi az én életem. Azt kell megbecsülnöm, amit Isten rám bízott. Nem kell többet tennem, mint amit tőle kaptam. De még egy fontos dolog van itt, ebben a versben, az, hogy nem emberekben reménykedik. Tehát Jákob, az ő népe végre eljut oda, hogy nem emberekben reménykedik. Nemrég bibliaolvasó barátaink körében oda jutottunk olvasmányainkban, hogy József Egyiptom földjén méltatlan módon ugye rabszolgasorba kerül, és még ezen belül is lejjebb jut, hamisan megvádoltatván börtönbe kerül, és ott egyetlen egyszer felcsillan a remény, hogy kijuthat ebből a helyzetből, mert egy előkelő, és ki is jut, igazad van, pontosan, jól emlékszel, hogy? Ismered ezt, akkor nem neked mondom, de azért, hogyha odafülelsz, akkor hátra mondok valami újat. Szóval felcsillan a remény, hogy hátha kijuthat, mert egy előkelő vendég, ez pedig a fáraónak a főpohárnoka, álmot látott, és ezt az álmot József megfejti, és úgy lesz, ahogy megfejti. Akkor most mondd, hogy mi lesz vele. A főpohárnokkal mi lesz?
Hát azt mondtam, hogy beszélünk, hogy József az gazdag lesz, és
jó, hát ez már a vége, hogy végén gazdag lesz. Mi lesz a főpohárnokkal? Na, akkor mégis mondok neked valamit, kiszabadul a főpohárnok, és továbbra is, ugye úgy mondja a Biblia, hogy ő csavarja bele az erős kezével a bogyókat a fáraónak a poharába. Ez nem úgy van, hogy elmegyünk és veszünk egy doboz 100%-os szőlőlevet, és azt öntjük ki a fáraónak, hanem ott kell az ő szeme előtt kicsavarni ezeket a szőlő szemeket. És József szól neki, hogy engem ide hamis módon hoztak el, ártatlanul ítéltek el. Emely szót értem. És eljátszottam a gondolattal, hogy mi történik, ha teljesül Józsefnek a kérése, és szól a főpohárnak, hogy van itt egy nagyon ügyes fiú, börtönben ártatlanul került oda, felséget figyelmébe ajánló. És azt mondja a fáraó, hogy na jó van, jöjjön ki az a gyerek, és legyen nálad pohár mosogató. És összehasonlítva azzal, hogy börtöntöltelék, az, hogy pohár mosogató a főpohárnok mellett, az egy komoly feladat. De Isten ennél többet akart Józsefnek adni, és ezért kellett megértenie, hogy nem emberekre támaszkodik. Nem tőlük várjuk a megoldást az életünkbe. Az egy másik ügy, hogy ha Isten embereken át cselekszik, és ez nagyon sokszor van így, hálásak vagyunk ezért, de nem kapaszkodunk beléjük kétségbe esetten, vagy nem gondoljuk azt, hogy rajtuk múlik minden, akár a gazságukon, akár a jóságukon. Nem ő rájuk, hanem az Úrra tekintünk, és az Úrra építünk, és ezért Jákob maradéka, ha itt tartunk ennél a szövegnél, nem emberekben reménykedik, és nem bízik emberek fiaiban. És aztán tovább azt a részt már nem olvastuk, azon kívül pedig bátor, mint az oroszlán, az erdei vadak között, szóval nem ijed meg az árnyékától, és nem bújik el. Onnan indultunk, hogy a hely a de-vel kezdődő mondatban, és a bárral folytató mondatban, de, bár, de te Efratának Betleheme bár kicsiny vagy, hogy ez mi rólunk is szól, a mi önmagunk szemében leértékelt életünkről. És eljutottunk oda, hogy Jákob maradéka mi, Isten népe benne ebben a ellenséges világban. Lehetünk olyanná, mint a harmat a füvön. Olyanok, akik nem emberekben bíznak, nincsenek kétségbe esve, és akik mégis vert helyzetük vagy háttér szerepük ellenére, mint az oroszlán erőt vesznek azokon az ügyeken, amelyekhez Isten odaállította. De miért is? Mert a mi fejedelmünket követjük, aki megáll, aki legeltet, aki a mi békességünk és a mi szabadítunk. Legyen áldott ezért az ő neve. Amen.